mennek, mert Trabant autónak ez a... Ez egy nagyszerű dolog, hogy kiléptem magamból. Ilyen, ezért van a kábítószer, ezért van az alkohol, ezért van egy csomó minden, hogy szabaduljak egy kicsit magamtól. És legyek, ne legyek felelős azért, amit én játszom. Tehát ha kilépek, akkor én kívül vagyok, én rezerválom magam.
Szabadságon vagyok akkor? Tehát az, ami én vagyok, az egy kicsit szabadságon van például ilyenkor? Kicsit úgy beteszem a gardróba, és fel...
Kicsit szabadságon vagy élvezi. Élvezi a jelenséget, hogy... Igen, tulajdonképpen, tehát rezerválja magát.
Igen.
Nem vagyok jelen.
És miközben az élmény része pedig...
Persze. Igen.
Ez izgi.
Hát én szerintem, én nagyjából ebből írtam a disszertációmat, tehát nagyjából az átélés és egyáltalán a színészmesterségnek az alappillérei, hogy hát hogyan kell ezt megtanulni, ezt a mesterség. Mi az a része, amely tanulható? Gyakorolható, tanulható.
De várjon, akkor igazából ez mindannyiunkban benne van, csak...
Persze, mindannyiunkban benne van.
És jó instrukciókkal elő lehet hozni, hogy tudja...
Így van, és az, hogy az ember jó színész lesz, vagy rossz színész, az attól függ, hogy az saját életében milyen manipulációs taktikái vannak. Tehát, hogy az ember alapvetően kettőt tud, vagy fenyít, vagy csábít. Ezt a kettőt tudunk. Ezt a kettőt, többet nem tudunk. Tehát mindennek van egy felhangja, amelyet rögtön ki tudunk szűrni. Hogy ez egy csábító taktika, vagy esetleg egy kicsit fenyegető, vagy nagyon fenyegető. És ezt a kettőt tudjuk használni. A jó színésznek ezen a skálán végtelenül sok lehetősége van. A rossz színész meg mindig ugyanazt csinálja. Van ember, aki Isten ilyen tud csábítani, ilyen volt a Darvas Iván. Hát egy maga volt a csábítás.
Törőcsik Mari? Kérdője.
Ki?
Törőcsik.
Mari az ennél, majd elmondom,
jó,
hogy mi
a... Jó,
mi.
Tehát akkor a Darvas
Iván. De hogyne. És borzalmasan tudott fenyegetni a Latinovics Zoli. De ők tudták a másikat is. Nekik, ők akkor voltak otthon, amikor a Csipolát játszotta a Latinovics, akkor ő otthon volt, amelyben beszívta, behúzta, és tarkon vágta azt az ellenfelét. Tehát, hogy ez tesz valakit, és nagyjá azt tesz valakit, aki ezt a két taktikát egyformán jól tudja, és nem habozik váltani egyikből a másikba. Ha habozik, akkor kis ember. Ha nem habozik, nagy ember, vagy színész.
Azt gondolom, András, hogy az alapján, amit mondott, ahhoz, hogy tehát, a bátorság elég ahhoz, most majdnem azt mondtam, hogy jó színész legyen az ember, de ahhoz, hogy adekvát legyen, hogy ki tudja adni magát, hogy ki tudjon nyílni.
Óriási vagy... bátorság kell. Annál is inkább, mert az ember, ha beleéli magát egy karakterbe, és ez az egy karakter nagyon csábító, az életről beszélek, most az élet szerepeinkről, akkor onnan nagyon nehezen hazudtolja meg magát a következő pillanatban, hogy ő egyáltalán nem ez, hanem ő valami egészen más. Ő egy vérengző fenevad valójában. Tudom történettel illusztrálni, amely érthetővé teszi, hogy például én Amerikában még a szerb-horvát, van annyi időnk, még mondhatom, vagy inkább nem mondom?
Hát, milyen megkérdezzük, az a egy percünk van.
Akkor nem mondom, legyen titok.
De egyelőre, mert igazából amire most rá fogunk kanyarodni, az a szinkronszínészet lesz. Ön nem emlékszem, hogy szinkronszínészetben sokat hallottam volna.
Elég sokat szinkronizáltam, jókat is, vagy fontos nagy színészeket. De nem, én soha nem voltam olyan, hogy mondjam, olyan kiemelkedően. Én egyszer szinkronizáltam a Dustin Hoffmant a Kis Nagy Ember című zseniális darabban vagy filmben, és az nekem egy életre szóló élmény volt, és aztán egyszer találkoztam vele Amerikában, és beszélgettem vele, és elmondtam neki, nagyon örült neki, nagyszerűen teniszezik egyébként. És aztán most szinkronizáltam nem olyan régen a Robert De Niro-t a Megfojtott virágokban. Ezek kiváló filmek, és hát kiváló színészek.
De szerintem nagyon fiatal a hangja, nem lehet könnyű szinkronizálni, vagy karaktert találni hozzá.
Hát egy idő, de hát tud az öregebb is lenni. De egy idősek vagyunk mi a Robert De Niroval pontosan. Úgyhogy hát jó volt. Hát, igen, meg egy csomó ilyen jó karaktert szinkronizáltam. Régen nagyon jó volt szinkronizálni, mert egész más volt, mint ma. Szóval akkor az egy ilyen nagyon alapos meló volt, és akkor végignéztük az egész filmet, és akkor slejfnyik voltak, és többször próbáltuk, többször vettük fel, és akkor kiválasztották belőle a legjobb. Szóval ez egy olyan komoly munka volt, és nagy kihívás volt. Soha nem fizetett igazán jól, de ilyen rosszul azért szerettem. Nem, mint most, igen.
Mert az ifjú kollégánk itt a stúdióban, Madár Eszméti, készített Cettő Ádámmal, ő pedig, aki a mostani generációnak egy fiatal tehetsége, és a Máté elhozta nekünk ezt a beszélgetést ebbe az adásba, és akkor hallgassuk meg közösen. Jó. A szinkron színészetről beszélgetnek Máté és Ádám.
114, 115, 116...
117 perc.
Beszélni mindenki tud, de jelen lenni? Na, az már mesterség. És most kapaszkodjon meg minden mikrofon, és vegyen nagy levegőt minden hangmérnök. Érkezik hozzánk Cető Ádám.
Ne vegyetek levegőt, ne tüsszentsetek, ne mozogjatok, ne pánikoljatok! Mennyi lehetőség rejlik ebben? Erősebbé válok, mint amire gondoltam. Sőt, mindenható leszek!
Köszöntöm velem szemben a mikrofonnál Cető Ádám színész, szinkron színész, szia!
Szia, sziasztok! Köszöntöm én is a hallgatókat és a nézőket is.
Hogyan szoktál felkészülni egy szerepre?
Színházi szerep vagy szinkron?
Színházi.
Színházi szerep, kérlek szépen, itt a legutóbbi példámat a Premier Színházzal tudom mondani, ott csináltuk legutóbb ezt a Szegény kis betörőt, ott hál' Istennek minden adott volt. Volt korrepetítor, megkaptam előre minden anyagot, és volt egy próba folyamat, az nagyon fontos. Uh-huh. Szerintem egész jól tudok beugrani is darabba, hál' Istennek így jól ráállt az agyam, de azért egészen más nyilván, mint amikor van egy másfél hónapot felépíteni egy szerepet, magaddá formálni egy picit. A beugrásnál inkább, hát csúnyán hangzik, de valakit másolsz, ugye a lényeg, hogy lemenjen az előadás, be kell állni, míg sokkal több saját gondolattal tudod megtölteni, hogyha van egy próba folyamatod, pláne, hogyha a rendező partner is benne, és Jónás Szabolcs rendezte, és nagyon-nagyon jó partner volt ebben. Úgyhogy persze otthon is felkészülök, de én igazán az vagyok, aki az agyam, meg minden, főleg a próba folyamat alatt indul be. Minél többször csináljuk, jönnek az ötletek, hogy ó, itt még bele lehetne tenni ezt vagy azt, úgyhogy én főleg ilyen próba folyamatos vagyok.
Térjünk akkor át a szinkron munkára.
Igen.
Ugye te voltál Freddy Benson hangja az iCarly-ban.
Igen.
Mit jelentett neked neki a magyar hangjaként dolgozni?
Hát figyelj, ezt nehéz szavakba önteni. És méghozzá azért, mert van egy-két olyan sorozat, még, hát majdnem mondtam, hogy a Thunderman család ilyen, de egyébként nem teljesen, inkább az iCarly-ra igaz ez főleg, hogy gyakorlatilag együtt nőttünk fel. És ez lehet, hogy furán hangzik, de konkrétan, tehát tényleg az történt, hogy amikor elkezdtük a sorozatot, még ő is mutálás előtt egy ilyen kis fiatal srác, és már úgy fejeztük be, hogy hát szinte már férfiként fejezi be gyakorlatilag, hogy lemutál, stb. Tehát tényleg azt a 7-8 évet azt együtt nőttük fel, vagy együtt nőttünk fel. Pláne akkor még úgy volt, hogy együtt dolgoztunk a stúdiókban, több színész volt bent, és azt nem tudom, hogy így mennyire tudják a kedves hallgatók, nézők, vagy te mennyire tudod, hogy a nővérem volt benne effektíve a Carly. Uh-huh. Tehát általában úgy voltunk hárman, ugye a Carly volt a nővérem, a Sam a Laudon Andy, én a Freddy, és akkor órákat voltunk így hárman a stúdiókban. Közös pizza rendelések, meg mindent. Tehát amúgy annyi ilyen jó sztori van ezzel, amire így szívesen emlékszem vissza. Úgyhogy ez tényleg, hogy együtt nőhettünk fel, ez egy szuper dolog. Aztán nagyon befutott a sorozat, mi is nagyon megszerettük a sorozatot, nagyon-nagyon jókat nevettünk, és talán pont, nem is tudom, egy 2-3 éve láttam meg először, hogy csinálnak belőle új sorozatot, és egyből küldtem is a Laudan Andinak, hogy de jó lenne, hogyha ez megvennék a szinkront, és megvették, és tavaly csináltunk is, azt hiszem, hogy 2 évadot, és óriási élmény volt.
Akkor mondhatni, hogy ez volt a legemlékezetesebb, vagy kedvenc szinkron szereped?
Hát, majd nehéz erre válaszolni. Az egyik kedvenc az biztos, több szempontból is. A másik, amit egyébként én tudnék mondani, az ilyen új kedvenc picit, az a Dr. Murphy. Uh-huh. Ő egy autista sebész rezidens, és számomra ez egy nagyon fontos és kiemelkedő munka picit a többi közül, azért egyrészt egyáltalán nem mindennapi az, hogy egy autistát, vagy egy, ugye nyilván a Freddy Highmore a színész nem autista, tehát olyan zseniális színész, és annyit járt autisták közé, hogy hihetetlenül jól csinálja, és ezt visszaadni úgy, hogy hiteles legyen, nagyon sokat dolgoztunk vele, és hál' Istennek úgy érzem, vagy olyan visszajelzések jöttek, hogy abszolút megérte ezzel ennyit dolgozni, mert ennyi pozitív visszhangot szakmán belül és külsős emberektől még nem kaptam, mint amit a Dr. Murphyért kaptam. És ez egyrészt nagyon jól esik az embernek, másrészt érzi azt, hogy az az út, amin van, az talán jó, és hogy tart valahová. Úgyhogy szerencsére a stábbal is olyan volt dolgozni, hogy maximálisan partnerek voltak, több időt hagytak egy-egy munkára, ötleteltünk tényleg, hogy lehetne ezt jól visszaadni. Úgyhogy az talán a másik ilyen munka. Meg picit korosztályfüggő is, mert most akár mondhatnám a Mancsőr járatot is. Igen. Hát azt is csináljuk gyakorlatilag 10 éve, szerintem körülbelül, még mindig jönnek az új részek, most előző héten is voltam, egy ilyen kis special movie-t csinálni belőle, és az is így szinte végig kíséri az életemet. Ott most már egyedül dolgozunk, tehát hogy az kevésbé olyan élmény, viszont az nagyon vicces, hogy nem tudom, bemegyek egy órára a stúdióban, vagy a stúdióba, és abból 45 percet tényleg ennyi a dolgom, hogy és hogy ezt csináljuk tényleg rengetegszer, és mondom, de jó, hogy ilyen munkája van az embernek, hogy ilyeneket csinálhat. Szóval igen, iCarly mindenképp, Dr. Murphy, Mancsőrjárat, így ezek talán, amik így a legközelebb állnak a szívemhez.
És mennyire tapasztalod azokat a visszajelzéseket, hogy te úgyis csak a hangodat adod? Hogy nem csinálsz semmit, csak beszélsz. Mert nekünk a rádióban egy csomószor mondják, hogy csak belülünk a mikrofonhoz és beszélünk, és nem látják ezt, sok háttérmunkát.
Igen, ezt tapasztalom. Igen, bár főleg azt szoktam tapasztalni a szinkronnál, tudod, hogy azt mondják, hogy jaj, én nagyon jó lennék szinkronban, mert olyan jó a hangszínem. És igen, szóval, hogy ennél igen. Azért sokkal többről van szó, és sokkal több minden kell, mint az, hogy jó a hangszínem, de igen, amit mondasz, állj, csak beszélni kell, azt mindenki tud. Hát nem, igen. Ezt így megjegyzem, igen.
Hogyan különbözik a színpad és a stúdió szinkron munka a számodra?
Hát nagyon. Egész más. Ugye ezt picit említettem is régen, mondjuk 40-50 éve, például nekem azt mesélték, hogy lenézték a szinkront a nagy színészek. És azért, mert azt mondták, hogy utánzó munka. Tehát, hogy ott nem a saját színészi vénájukat kell megmutatni, és a saját kvalitásaikat, hanem valakit kell magyarítani, és hogy le kell másolni azt, amit csinál. Tényleg egész más. Abból a szempontból, hogy nem ott tartok szünetet, ahol én szeretnék. Nem úgy artikulálok, ahogy én szeretnék. A színpad ebből a szempontból sokkal kötetlenebb. Ott magamnak osztom be a tempót is picit jobban, stb. Viszont mondjuk a szinkronban megvan az a lehetőség, hogyha ez nem sikerül elsőre. Nem baj, felveszitek 5-ször vagy 6-szor. Szóval ott több lehetőség van arra, hogy így maximális legyen a végeredmény. Ugyanakkor mondjuk a színháznak meg ez egy élő varázsa, nem? Hogyha ott bármi baki is történik, ott a néző is tudja, hogy ez élő, ez így sikerült. Sokáig nem tudtam eldönteni, és sokáig így szerettem volna a szinkront és a színházat is ugyanolyan intenzitással csinálni. Aztán pláne a COVID volt talán az, ami így elbillentett abba az irányba, hogy én azt érzem, hogy nekem a szinkron a legfőbb dolog az életemben. És egyébként pláne, ahogy egyre több, hát egyre többet is dolgozom, talán ezt mondhatom, meg egyre változatosabb munkákat kapok, egyre jobban látom azt, hogy baromi nehéz tényleg azt, hogy úgy csinálj valamit hitelesen, hogy tényleg valójában nem a te színészi munkád van benne, és ez se jó megfogalmazás, mert de nyilván az én színészi munkámat teszem bele, de valaki alapján kell ezeket megcsinálni, ennek megvan a nehézsége, és kemény feladat is, igen.
Köszönjük szépen!
114, 115, 116,
117 perc.
A színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő, mondta Shakespeare, és Márton Andrással vezetjük közösen a mai 117 percet, és nyilvánvaló, hogy a színház, a színművészet a témánk, és itt van velünk már az adásban Vajdai Vilmos. András,
Vili, szia, itt vagy?
Szia, itt vagyok.
Jaj, de jó, szervusz. Igen, nagyon jó hallunk téged. Akkor én kérdezhetek is tőlem.
Hát hogy ne, sőt.
Én voltál hétvégén.
Hol, hát nem mondom el, nem, családi, semmi különös. Mert mi általában minden vasárnap együtt vagyunk a Vilivel, és méghozzá a Ruf Tibor barátunk társaságában.
És akkor várjunk, hol voltak előzőleg hétvégén? Akkor
mindig hol itt, hol ott, hol amott, de mindig együtt vagyunk.
Értem, mint Füles, most egy
különféle lakásokon titkos összeesküvéseket szövünk. Na, Vili, édes Vili, azt szeretném tőled megkérdezni. Te tudod, hogy én nagyon nagyra tartom azt, amit te csinálsz színházban. És nagyon sokszor szoktam mondani neked is, másoknak is, hogy én rád mindig úgy gondolok, mint valakire, aki hát lehetnék én is, és nagyon sajnálom, hogy így nem lettem pontosan az, ami te vagy. Az előbb beszéltünk a műsor elején arról, hogy a kitartás, vagy elhivatottság, vagy elkötelezettség, ami benned megvan, bennem meg, ez valamelyest hát hiányzik. Megvan, de nem abban a minőségben, és nem abban a mennyiségben, mint benned.
Én azt szeretem... Nem bírok ennyi dicséretet hallgatni.
Nem, ez nem dicséret, az elhivatottság...
Hát, hogy az vagy, aki lehettem volna.
Érdekes.
Sok mindent csináló, a csináló színész, egyszerűen az élet szerelmese.
Érdekes, amit mondasz. Igen, valószínűleg ez egy... Igen, most, hogy mondod, érdekes. Én erre így nem gondoltam, de...
Ez is a kapcsolatunk, jó kapcsolatunk alapja, hogy így hasonlóak vagyunk, de ami nincs, az a másikban van, és így...
Egészen pontos. Vilikém, mondd meg nekünk azt, hogy te hogyan váltál ilyen forradalmárra?
Azzá váltam.
Mikor a csirkefejet láttam a Katona József Színházban, az én drága, édes, jó Vajdalaci, egykori kedves Vajdalaci barátommal, egykori osztálytársammal, akkor én olyan döbbenten néztem, hogy ilyen jellemet, ilyen karaktert, amit te létrehoztál, minden ízében hamisíthatatlanul, egységes. Egy olyan...
Hamisíthatatlanul.
Hogy mondjam, ugye szoktuk nézni, és ha megértünk egy karaktert, vagy egy rendszert, úgy szoktuk kritizálni a megértése után, hogy igen, abból a rendszerből ez, vagy az, vagy amaz kilógott. Tudnék mondani ugyancsak a csirkefejből jó néhány példát, többek közt szegény Gobbi Hilda példáját, aki nem volt mindig konzekvensen az, ami vagy, de most már nem mondok többet, csak a Hildát, mert ő már nincs, és hogy valami rendkívül egységes, realista színház volt. És te ettől a színháztól, mint színész nem távolodtál el, de mint rendező, feltétlenül. Te egészen más csinálsz. Mit csinálsz?
Hát igen, van benne valami most, hogy mondod, hogy egyrészt, amikor színészek vagyok, akkor leginkább a teljesen természetességre törekszem, de azért rendezőként is elvárok, vagy szeretek visszakapni ilyet a természetességet, csak ott a humoron belül, tehát humorral megközelítve a legkomolyabb helyzeteket is. De hát ez egyszerűen jön, ezt nem tudnám megmondani honnan. Én inkább talán arról is beszélnék, hogy hát te már így említetted a csirkefejt, hogy ez honnan jön. Például az egyik, amit mondani tudok, életem egyik legnagyobb színházi
Elment a hangja.
Az a Halleluja előadás volt.
Ja, abban én játszottam.
Te igen, játszottál, igen. Csodálatosan, és azt én azt hiszem 9-szer is láttam, és ez még kb. Főiskola előtt volt, vagy rögtön még a legelején.
Hát az...
Tehát még senkiről semmit igazából nem is tudtam, és az ilyen előadások, tehát ugyanilyen meghatározó nekem, például, hogy miből lett a Társszínház, mert arról beszélünk, mert leginkább ott rejtem ki a tevékenységemet. Például a bizottság együttes is ilyen volt, uh-huh. amik valahogy az életből így megláttam azokat, amik bennem is megvannak, vagy ami én vagyok, vagy ami annyira nagy hatással volt rám, hogy azt tovább szeretném gondolni, vagy tovább szeretném vinni.
Az nagyon
ilyen kis morzsákból, és mindig valami, hogy arra figyeltem, hogy valahogy maradjunk a termész, a normális, a valóságnál.
Igen, szóval én is úgy vélem, hogy ha nincs realista alapozottságod a színházban, akkor egyszerűen képtelen vagy valamit hitele. Tehát az a hitelesség alapja, ugye? Hogy az reálisan igaz legyen, igazi legyen, valóságos legyen, vagy életszerű, vagy igaz legyen. És akkor te azzal szoktál, neked az egyik nagyon furcsa eszközöd és bátor eszközöd, hogy azt mondod, igen, de most hirtelen gabajölj bele a mondatba. Ami szintén egy realista kérés, mert az ember néha beledadoga, vagy belegabajod a... begabajodik a mondatba, így, ahogy most én csinálom.
Most körülbelül 2 percig csináld, András.
Ezt tudnám, igen, de ez pontosan...
Én, vagy mi az,
igen, igen, de eddig elég reális volt, ugye?
A realitásnak egy a szélsőségig kivitt megformálása. Tehát van a realitás, és van a színház, ami a realitással dolgozik, csak eltúlozza. Tehát
és ki mondja meg, hogy mi a lényeg? A reális játék a lényeg, vagy az, amikor éppen kicsúszik a lábunk alól a talaj, és kapálózunk a levegőbe? Hát szerintem...
A végén kiad magából az egész.
Így van.
Ami nem is feltétlenül előre, én például nem gondolom el előre, hogy mi a végeredmény, talán egy előadás az amúgy is benne van egy darabban, hogy miről szól, mit akar, hanem ezekből a kis pillanatokból alakul a színészek által, a vetítősök által, vagy igen. A fény által, vagy általam. Úgyhogy abból lesz az előadás, és az is, amiről szól.
Tökéletesen egyetértek veled. Számomra...
A minden pontján ragaszkodom valahogy az igazsághoz, vagy a realitáshoz, akkor biztos, hogy az egészből is valami olyan jön ki, ami valós és reális.
Abszolút. Szóval, nem tudom, remélem sokan látták, és ha nem, majd talán még megnézhetik az Utas és Holdvilág című mostre. Ja, fogjuk játszani?
Igen. Jó, nagyszerű. 7-8.
Jó, nagyon jó, be is írom. Hogy, hát azt mindenkinek mondom, hogy jöjjenek és nézzenek. Én ennél merészebb, ennél költőibb, és megrázóbb, vagy katartikusabb előadást én soha nem láttam. Láttam nagyon sok színházat a világban, sokfelé jártam a világban, láttam a legjobb színházakat. Én ilyet nem láttam. Egyszerűen csodálom, hogy ezt az előadást, de ezt őszintén mondom, a pofátlanságával, a pimasságával, a mélységével, a költőiségével együtt nem fajja fel a világ. Jó, minden előadásunk teltházas, de hát nagyon limitált számban játsszuk az előadást, és szóval, hogy azt gondoltam, hogy ez a te életműved eszenciája, ez a 6 óra, mert 6 óráig tart az előadás.
Két ez elég születe. Hosszú időszak alatt is készült, mert először rádiójáték
igen,
készült.
És mi playbackeljük ezt a rádiójátékot. Senki nem szól egy szót se a színészek közül 6 órán keresztül, hanem mindenki playbackel, valaki mást playbackel a színen. És ez valami olyan különleges, és az, amiről most beszéltél, Vili, ez a, hogy ez kiad valamit. És ezt nem tudjuk előre, hogy mit fog kiadni.
Igen.
Hát honnan a fenéből tudnánk, hogy mit ad ki, ha én a Szacsmai Lacit playbackelem, vagy a Helyeit playbackelem. És kiad valamit, ami számomra is, mindenki számára valami vadonatúj, valami állati érdekes. Itt a műsor első felében beszéltünk arról, hogy milyen fontos és jó az embernek az, hogy ki tud lépni néha magából, akár színészként mondjuk egy rögtönzésbe, vagy ha átél valamit, ami nem ő, és ő csak úgy mellé áll. Hát ez a színházi est számunkra, akik ott playbackelünk, ez a tiszta öröm, a tiszta színészi gyönyörűség, hogy nem én vagyok, hanem helyettem ott van valaki, aki én is vagyok, de más is. Szóval ez valami nagyon
nagy. Ebből a kettő, a hangból, meg a személyes jelenlétből lesz valami.
Lesz valami harmadik, igen. És, igen. És hogy ez olyan, mint a kábítószer, vagy az alkohol, hogy ilyet nem tud az ember otthon úgy passzióból, érted? Szóval, hogy ez csak ott jöhet létre, és úgy jöhet létre. Na hát ennyit erről, és remélem, hogy sikerült kedvet teremtenem ehhez. És még azt nagyon megkérdezném tőled, hogy szerinted a magyar színházi életben neked úgy nagyjából hol a helyed? Ugye hát ismerjük, jó, független színházak.
Nem tudom. Nagyon nehéz a meghatározásom, és pont azért is én lehet, hogy meg tudnám mondani, de valahogy, ahogy engem meghatároznak, vagy amit én látok, hogy határoznak, meg nem tudom. Én egy hivatalos főszínháznál vagyok, mondhatni a ország legjobb színházánál.
Igen, katonában, igen.
Lassan 40 éve.
Igen.
És közben 33 éve megcsinálok egy független színházat. De a független színházban is olyanokat csinálok, ami részben performance-szerű, tehát ad-hoc abban a pillanatban születik, és válik élővé, mondhatni anarchista dolgokat, és ugyanúgy csinálok kész, hosszú, sokszor évek alatt elkészülő előadásokat is. Ez részben persze a körülmények miatt.
Igen. Tudod, Vili...
El tudja készülni, mert hogy ugye ott nincs pénz, és ennek a kettőnek az eszenciája, hát nem tudom, ott vagyok én.
Tudod, az nagyon érdekes, hogy ugye szoktátok csinálni, vagy szoktuk csinálni régebben, én is többen részt vettem ezeket a varietéket. Ami azért rettenetesen érdekes, és téged valóságosan függetlenné tesz, mert ezek a varieték valójában senkinek nem akarnak hízelegni. Ez bennük a poén. Ugye? Tehát a valóságos színház létrehoz valami mondani valót, amellyel valakinek akar egy ajándékot adni, vagy egy leckét adni, vagy egy tanulságot adni, valakinek a kedvébe kíván járni, hogy sodorja magával. Ezek semmi ilyen célt nem tartalmaznak.
Ahogy ez valahogy a szabadságról szól, igazából ezek a varieték, meg egyáltalán a tápszínház is.
Igen,
hogy,
igen.
Mert ott az van, hogy lépjen át a korlátján, csináljon rosszat, ami felhívással akár jót is csinálhat, és akkor az lesz a rossz, mert jót csinált.
Igen. Szóval én szerintem ez egy hallatlanul nagy hiánycikk a magyar kulturális életben, mert én ehhez foghatóan függetlent, ehhez foghatóan szabadat nem láttam, és mégis él, és tegyük hozzá, nem feltétlenül az állami támogatásban.
És az is, hogy nagyon sok fiatal jön, ingyenes az egész, másrészt játszótér is, teret engedek azoknak, akik meg akarják magukban valamit valósítani valahogy. Ha az őrültségüket, bármit, soha nem szólok bele, hogy ki mit akar, és ebből mindig előjön valami tehetség, vagy előjön az, ami ő...
Szóval, Vilikém, lejárt, úgy látom, itt a mi beszélgetési időnk.
Nem is van, találkozom itt.
Igen, nagyon jó.
Akkor ez egy
szinten és csak azt akarom mondani, hogy nagyon-nagyon örülök, hogy itt voltál, és hogy ezt több emberrel is megoszthattuk, ezt a mi beszélgetésünket, és vasárnap találkozunk.
Igen.
Szia, Vilikém! Köszönjük szépen!
Igen. Köszönjük szépen, Valgyai Vilmos színész volt itt velünk, és rendező. Hoztunk akkor egy Alleluját, András.
Jé!
Létezett egykor egy titkos akkord, ami Dávid játszott, s az Úr kedvére volt, s bár téged nem érdekel, elmondom újra. Az ötös követte a négyeset, egy moll, egy dur, s már is megszületett, s a király zavarban súgta, Hallelujah.